mondat, komolyan arra írtuk, hogy keresztény módon krisztusi szemmel próbáljunk együtt gondolkodni azokról a kérdésekről, eseményekről, amik az életünket nap mint nap érintik, amiből nem tudunk kilépni, amik hozzá tartoznak a hétköznapjainkhoz. És ahhoz, hogy ezekben jól lássunk, ahhoz egyfelől kell a krisztusi kinyilatkoztatás, és az a fény, amivel megvilágítjuk az életünket, és akkor tudunk jól eligazodni. Viszont nagyon sokszor pont azt a területet nem látjuk, mert még a krisztusi kinyilatkoztatást talán valahogy értenénk is, vagy eljut hozzánk, csak sokszor annak a realitását nem látjuk, és annak a részleteit, háttér mozgásait, amiben közben az események zajlanak. Na most azért ezeket az estéket, amiket most mai nappal kezdődik, és aztán januártól majd havonta lesznek különféle témákba, hogy együtt gondolkodjunk. Gondolkodjunk, helyesen lássunk, és aztán jól tudjunk cselekedni, mert hát nyilván az a fontos. Nagy szeretettel köszöntjük dr. Mikula Istvánt, aki eljött hozzánk sok-sok dolga közben, ma is volt parlament, gondolom.
Volt.
Az most napi probléma a parlament. Na de látjátok, hogy eljött hozzánk és fontosnak tartotta mi kis közösségünket, amik nem is olyan kicsi, mert hát most már úgy tűnik, hogy több mint 150 ember van itt, hogy egy kicsit együtt tényleg gondolkodjunk. Kérem, hogy a előadás szerűsége.
Köszönöm szépen, szerűség lesz én.
Azért köszönöm, mert ez egy beszélgetés.
Az lesz, igen, az lesz. Jó estét kívánok mindenkinek, köszönöm szépen először is a meghívást, azért ismerős arcokat is látok itt-ott. Művésznővel nem régen még melegebb égtájakon voltunk. Két hete még Floridában, ott nyár van, gyönyörű nyár van. Hallottam a csodálatos énekét, és hát több ismerős arcot látok. Szeretettel köszöntöm még egyszer Önöket, és megpróbálok a feladatnak megfelelni, és egy néhány olyan gondolatot megfogalmazni, ami kapcsán talán egy értelmes vita bontakozhat ki, és akkor beszélhetünk arról, hogy hogy is állunk itt a hittel, a mindennapokkal, hogy állunk az egészségügyel, az egészségünkkel. Mindjárt előre bocsátom, hogy én nem a professzionális egészségügyi ellátó rendszerrel és annak az átalakításával fogok itt foglalkozni, hanem inkább az egészséggel, a népegészséggel, az ember testi lelki épségével, és ezt megpróbálom majd az ember felelőssége oldaláról egy kicsit megvilágítani, mert úgy látom, hogy a magyar társadalomban most az egyik legnagyobb probléma, hogy az emberek nem gondolnak arra, hogy a első számú felelősséget ők viselik a saját testük lelki képességének a megőrzéséért és az ápolásáért. Ez egy nagyon nehéz nagy kérdés. És hát természetesen fogok beszélni arról is, hogy a magyar nép miért beteg, mert azt mondjuk, hogy beteg a magyar ember, és ezt nem csak a testi betegségére mondom, hanem a lélek is beteg sajnos, ezt az utóbbi időben elég gyakran igazolva láttuk, ugye, ha csak december 5-ére gondolok, vagy a elmúlt idők nagy politikai társadalmi mozgásaira, választásokra, kibe helyeztük, hogy helyeztük a bizalmunkat, csalódtunk, mi történt velünk, és egyáltalán mi történik itt körülöttünk, van-e igazán befolyásunk arra a világra, amelyben élünk, és amelyben a hitünket megvalljuk, és amelyben a hitünket, mint egy bástyaként, egy örök elrugaszkodás, egy örök visszatérés oszlopaként is megtaláljuk, apostrofáljuk. Hadd kezdjem azzal, hogy én mindig abból indulok ki, hogy az ember az egy különleges lény, ugye Isten teremtménye, de mondhatom azt is, hogy egy bonyolult biológiai lény, aki abban különbözik az élővilág minden más szereplőjétől. Van egy olyan képessége, amelyik elkülöníti az állatvilágtól, élővilágtól. Méghozzá ez a képesség, ez azt jelenti, hogy az ember egyedül tudja önmagát észlelni, mint cselekvő szemét. Ugye az ember ezt végig gondolja, akkor ez azt jelenti, hogy én, amikor csinálok valamit, akkor mint egy tükörbe látom önmagamat, mint egy reflektálni tudok az önön létemre, tehát lélekkel bíró személy vagyok. A lélek ebben a megfogalmazásban, vonatkozásban az önmagam szubjektív Az állatvilágban nincs ilyen, az állatokat ösztönök vezérlik, az ember viszont tudja a saját cselekedeteit kontrollálni, és éppen ezért felelős azért, amit csinál. Én, amikor itt beszélek, felelős vagyok azért, hogy milyen szavakat, milyen mondatokat formálok. Mondhatom azt is, hogy mindegy tükörben látom önmagamat, és felelős vagyok azért, amit itt mondok, és amit itt csinálok. De ha tovább viszem ezt a gondolatot, akkor azt kell mondjam, hogy a saját magamért viselt felelősség az a másik emberrel szemben is viselendő, hiszen az ént mindig csak a te határozza meg. Én nincs te nélkül. Tehát amikor arról beszélek, hogy önmagamat észlelő személyként felelős vagyok a saját testemért, lelkemért is, azt is mondhatom, hogy a saját testem lelkem épségért, akkor azt kell mondjam, hogy a másik emberért is viselnem kell ezt a felelősséget, és ez pedig az én és a te közötti felelősségi kapcsolat maga a közösségépítésnek az alapeleme. Ebből a magamért, másik emberért viselt gondoskodó felelősségből származnak a baráti kapcsolatok, szerelmi kapcsolatok, családi kapcsolatok, kisközösségek, nagyközösségek és a nemzetközösségi felelősségviselés is. Tehát a dolognak van egy nagy dimenziója, erre majd vissza fogok térni, és azt is tudjuk a tudományokból, hogyha ez a felelősségvállalás magammal és az embertársaimmal szemben megvan bennem, akkor ez a lelki energiáknak, ugye a Jung pszichés energiáknak nevezi ezeket a erőket, erőforrásokat, ez a legnagyobb erőforrás. Tehát ez a pszichés energiának a legnagyobb erőforrása, és ez maga a közösségi lét, ez a közösségi felelősségvállalást is létet jelenti. És itt mindjárt egy másik magasabb dimenzióba kanyarodtam, és azt kell mondjam, hogy az emberek nagy része ezt a felelősséget ma nem érzi. Nem tudatosul benne, hogy ő olyan biológiai lény, Isten teremtmény, aki önmagát észlelni képes, és így önmagáért és a másik emberért felelősséget viselni képes és kénytelen lény. Mitől beteg a magyar ember? Ugye a napokban sokat beszélgettünk arról, hogy baj van a társadalomban, frusztráltak az emberek, már-már azt mondom, hogy sokan ilyen konokká válnak, ilyen konok lemondó magatartás kezd el uralkodni. Ugye eszembe jut sokszor a híres írónak, Kodolányinak a mondata, a magyar agóra mítoszai rendíthetetlenek, írja valamelyik művébe, ne mondják nekem, hogy jobb lesz, úgyse lesz jobb, ne mondják nekem, hogy jön egy nagy okos, az se fog tudni semmit csinálni, és egyáltalán egy kicsit lemondó, depressziós, hitevesztett konokká vált a magyar nép, a magyar nemzet. Miért van ez? Miért van az, hogy nehezen mozgósíthatóak vagyunk a jó célok irányába? Miért van az, hogy a közösségeink néha, mintha befagytak volna, egy ilyen konok, lemondó, pesszimista hangulatban tengődnek, és helyenként, és itt a leszakadó százezrekre gondolok, inkább ilyen vegetatív lényként tengetik egyik napról a másikra az életüket. Sokat gondolkodtunk ezzel a kérdésen az elmúlt években, és oda jutottunk, hogy a legnagyobb baj az, hogy a magyar nemzetnek a tudatából, a kollektív tudatából elvesztek azok a lelki energiák, amelyek egy pozitív, építő, offenzív magatartást adnának. És az ember végig gondolja a magyar történelmet, akkor nyilvánvaló, hogy a történelmünk során elszenvedett veszteségek, vereségek vezettek idáig, egészen Mohástól Trianonig, Trianontól december 5-ig, igen, sokszor felemlegettem december 5-ét, nekem egy nagyon nagy trauma volt, amikor először döbbentem rá, hogy beteg ez az ország, és soha nem felejtem el azt a pillanatot, és talán nem haragszik meg Nemes Kürti tanár úr, hogy ezt újra meg újra felemlegetem, hogy a december 5-i nagy csalódás után odajött hozzám, kis beszélgetést folytattunk, és azt mondta nekem, hogy te ne beszélj már nemzetről, mert itt már nincs nemzet. És megütköztem ezen, hiszen olvastam a könyveit, ő egy lánglelkű hazafi, és amellett egy nagyon bölcs ember, és ezt a mély kiábrándultságot december 5-e kapcsán látván rajta, végig gondoltam ezt az egész történetet, Mohástól Trianonig, Trianontól az előbb említett történésig, és az a gondolat jutott eszembe, és aztán szövögettem azt a gondolatot, hogy a legnagyobb bajunk az, hogy a történelmi társadalmi tragédiák, háborús veszteségek kapcsán elfogytak az energiáink, elfogytak a nemzetlélekből az energiák, kiüresedett ez a kollektív tudattalannak neve. energia hiány van, energia deficit van. Igaz-e, amit mondok? Kérdezheti valaki, meg egyáltalán, hogy lehet ezt igazolni, hogy ez valóban így van. Azt mondom, hogy nagyon egyszerűen, ugye az ember megy az autópályán, vagy a városban éppen, Szentendrén autóztam, összekoccant előttem két kocsi, kiszállt a két sofőr, és elképesztő indulattal rontottak egymásra, egymás édesanyját szítva, semmi nem történt, az egyiknek a lámpája tört össze, másiknak behorpadt a lökhárítója, és ugye elgondolkoztam ezen, hogy a tűrőképességünk itt tart, de a családban valami probléma van, sokszor a családfő a plafonon azonnal, ugye mindenki a pattanásig feszült idegeivel, neki-neki ront a másiknak. A tűrőképességünk nagyon lecsökkent. Az egyénben a lelki energiák megfogyatkozását úgy lehet tetten érni, hogy viszonylag kis ingerekre is inadekvált, nagy ideges reakciókkal válaszolunk. Ugye azt mondja a tudomány, és magyar tudósok, Kopp Mária és a tudóstársai sokat írnak az utóbbi időben erről, azt mondja, hogy a frusztrációs tolerancia, tehát a külső ingerekkel szembeni tűrőképessége nagyon lecsökkent az embernek. Mit jelent ez? Ugye hazánk nagyfia, Selye János, aki a stresszelméletet megalkotta, hogy a külső ingereket, a stressz hatásokat, azokat két nagy tartományra osztotta. Azt mondta, hogy a stressz hatásoknak van egy olyan tartománya, ami élettani, amelyik építi a személyiséget. Ugye gondoljunk arra, hogy megszületik a kisgyerek, a kisbaba, ugye hőingereket szopik, ugye érzés világa kezd kialakulni, színeket lát, hangokat hall, zenét kezd értelmezni, és egyáltalán személyisége kibontakozásában ezek a külső ingerek, a pozitív stressz helyzetek segítik őt, tehát ez a stressznek a pozitív tartománya. És van a stressznek egy afiziológiás tartománya, amely károsítja az embert, hiszen olyan jellegű és olyan erősségű ingereket jelent, külső ingereket jelent, amelyik lelkileg, szomatikusan kárt okozhatnak az emberben. A kettő tartománynak a határa az érdekes mindig. Hogyha az ember föl van töltve energiákkal, ha offenzív, optimista bizakodással van eltelve, ha épp a lelke, akkor a nagy ingereket is kezelni tudja. És tessék gondolni az utóbbi időknek a nagy külső változásaira, 1989-90 rendszerváltozás, európai közösséghez való csatlakozás, ezzel kapcsolatos rengeteg külső változás, amit valamilyen módon kezelnünk kellett, milyen nagy ingerek értek bennünket. Nem mindegy, hogy az egyénnek milyen a lelki állapota, tudja-e kezelni ezeket a külső ingereket, vagy nem. Most az a probléma a magyarságnál általában és a magyar embernél, hogy olyan alacsonyra szállt a tűrőképessége, hogy a már korábban fiziológiás élettani tartományba, tehát a személyiséget építő jellegű ingertartományba tartozó stresszhelyzeteket sem tudja kezelni. Már azok is rombolják. Elgondolkoztam azon, talán két hónappal, három hónappal ezelőtt Harag Péter szobájába ültünk a parlamentbe, és hát arról beszélgettünk okos emberekkel, szociológusokkal, hogy megnyitottak Borsodba egy új foglalkoztatási központot, és azt várták ettől a központtól, hogy a munkanélküliek oda seregével fognak majd bemenni, sorba fognak állni, és ott majd eligazítják őket, mindenkinek fognak lehetőségekhez mérten munkát adni. És nagyon nagy volt a csalódás, mert kinyitott a központ, gyönyörű berendezések, számítógépek kattognak, kosztümös hölgyek, öltönyös urak, várják ott a betérő munkanélkülit, hogy segítsenek rajta, és nem ment be senki. És kitört a zavar, hogy miért van ez. És oda jutottunk a sok okos emberrel a beszélgetés során, hogy azért van, mert aki néhány évig munkanélküli, annak olyan mélyre süllyed már a tűrőképessége, hogy már neki az is stressz helyzetet jelent, hogy bemenjen egy ilyen fényes hivatalba, és ott leüljön és kommunikáljon azzal az emberrel, aki segíteni akar rajta. A dolog ezen a kis eseten túlmenően rendkívül figyelemre méltó, hiszen ma azt a helyzetet érjük meg, hogy segíteni szeretnénk a leszakadtakon, a frusztráltakon, a munkanélküli évek óta munkanélkülieken, és nem tudunk rajtuk segíteni. Az ember bevet mindent, és kiderül, hogy nem tud segíteni rajta, nincs fogadókészség, elzárkózik, elvonul, magába marad, magában, csendben éli az életét. Egy ilyen konok elfordulással ma nagyon sok ember, és ezt észre kell venni. Tehát a tűrőképességünk nagyon mélyre süllyedt, és ez az egész nagy kollektívában, nagy közösségben, nemzeti dimenzióban is észlelhető. Ettől a frusztrációk, az utóbbi heteknek, hónapoknak a történései, azok is ezzel, részben ezzel magyarázhatók, de azt mondom, talán főként ezzel magyarázhatók. Mit lehet csinálni? Mit lehet ezzel az energiavesztett, a történelmi tragédiákat kiheverni nem tudó nemzettel kezdeni? Mit lehet ezzel a nemzettel csinálni? Ugye, ha megint a tudományt hívom segítségül, akkor azt kell mondjam, hogy a tudomány megjelöl 4 olyan forrást, amivel vissza lehet tölteni az elveszett energiákat, és nem árt erről egy néhány szóval beszélni, hiszen nagyon logikus a tudománynak ez a pszichés energiákra való, és azoknak a visszanyerésére, visszapótlására utaló eszmefuttatása, hogy azt mondja a tudomány, hogy 4 ilyen energiaforrás létezik, amelyeket működtetni kell ahhoz, hogy ez a rossz lelki állapot megszűnjön. Ezek közül azt mondja, hogy az első az az identitás, a nemzeti identitás. A második, elsorolom ezeket, aztán egyenként beszélek róluk egy néhány szót. A második az a szolidaritás, az egymás iránti felelősség vállalása, viselése. A harmadik maga a család, mint közösség, a negyedik pedig a hit. Az identitás, nemzeti identitás, tehát az, hogy én megvallom azt, hogy magyar vagyok, hogy egy kultúrához tartozom, hogy azt a kultúrát művelem, építem, hogy foglalkozok vele, foglalkozok ezzel a magyarságommal, a hovatartozásomat megérem. Ugye szoktam mondani, hogy ha a gyerekem nem olvassa el az egri csillagokat, akkor az egri csillagok Gárdonyi gyönyörű műve elvész a magyar kulturális örökség számára. Ha elolvassa, akkor az újra él, mert az új korban, új összefüggésekben új értelmet, új értelmezést nyernek ezek a kulturális alkotások, nagy alkotások. De utalhatok arra is, milyen érdekes, nem régen meghalt a nagy francia filozófus Derrida, talán minden idők legnagyobb filozófusa, aki a híres dekonstrukciós elméletet alkotta, aminek a lényege az, hogy ahhoz, hogy az ember és a közössége az identitását megélje és azt viselje, ahhoz minden generációnak le kell bontania a kultúrát, és újra fel kell építenie azt. Tehát dekonstruálni kell a kultúrát, és újra fel kell az újabb és újabb nemzedékeknek építenie. A kultúra maga, amelyik az identitás egyik hordozója, az maga egy élő organizmus ilyen értelemben. Na de vissza a témához. Tehát az identitás ugye a legnagyobb pszichés energiaforrás. És olyan érdekes volt számomra, hogy nem engedjük ezt igazán működni. Eszembe jut a kedves kis történet, ami velem esett meg. Az európai csatlakozásunk első napja volt, és én örültem ennek az európai közösségnek, be kell vallanom, hiszen azt láttam benne, hogy a trianoni súlyos sebek, amelyek nélkül nincs magyar föltámadás és nincs lelki megújódás, sajnos azt kell mondjam, hogy a nemzet az egy élő organizmus, ha annak levágják a kezét, lábát, akkor az nem tud normálisan élni. Az európai közösségben azt a lehetőséget láttam, hogy a határokon keresztül a magyar nemzettest újra egyesülhet, békességben, nem háborúskodásokban, a határok átjárhatóvá tételével. Elsője az európai csatlakozás, május 1-e, első napja volt, és hazaérkeztem egy trópusi országból, Szudánból, ahol néhány hétig kint dolgoztam, és jól emlékszem, hogy leszálltam a Ferihegyi repülőtéren, beültem az autóba, és nagy levegőt szívtam, megnézem, hogy néz ki ez az európai Magyarország. És elindultam a gyorsforgalmi úton be a város felé, és jól emlékszem, hogy az első élményem az volt, amikor a Gellért-tér magasságát elértem, hogy a Szabadsághidat láttam, be volt füvesítve, és nem értettem először ezt a történetet, ahol eddig villamos járt, meg autók, ott most cseptéglák voltak, és fű volt, és elgondolkoztam rajta, hogy hát ez is Európához tartozik, na lám. És ahol továbbmentem, eljutottam az Erzsébet hídnak a budai hídfőjéig, ott pedig azt láttam, hogy az Erzsébet hídról függönyként ömlik a víz a Dunába, színes lámpákkal volt fényes nappal megvilágítva, és ez már olyan furcsa volt nekem. furcsa érzésem támadt, mert előtte én a Szudánban, amikor zuhanyoztam, akkor azt hiszem 5 dollárt fizettem 5 perc zuhanyozásért, mert a víz az nagy kincs, nagyon drága, de hát ez már valóban Európa. És akkor átjöttem a hídon, és az Andrássy úton akkor indult a nagy európai menet, a másságnak a felvonulása, már erről már nekem nem szabad sokat beszélnem, hogy a félmeztelen fiúk, lányok kapaszkodtak fel a trélerekre, elképesztő látvány volt, részletezem, és akkor már gondolkodtam azon, hogy hát tulajdonképpen most már eleget láttam ebből az európai létből, és akkor elindultam haza, és a Szentendrei úton hallom a rádióba, hogy a miniszterelnök, nem a mostani, hanem a korábbi számmal jelzett miniszterelnök, hogy amikor megkérdezi a riporter, hogy hát miniszterelnök úr, most hogy megyünk Európába. Nem értettem, hova megyünk, hát nem megyünk mi sehova innen. Minket ölel át Európa, fog közre, és visszatérünk, ahol mindig voltunk, ahova mindig tartoztunk a közösségbe. Ugye mit vinne magát, vagy mit hagyna itthon, így szólt a kérdés, mit hagyna itt, és akkor mondta ugye, hogy hát ugye ezeket a polgári köröket és a, ugye hát ezt a jobb oldalt ezt szívesen itthon hagyná, ugye, mert akkor is feszült helyzet volt, politikai helyzet volt, és akkor már nem volt kedvem ehhez az egész Európához. De azért este bekapcsoltam a rádiót, és vártam, hogy valaki bemondja, hogy üdvözöljük a szlovákiai, szlovéniai, ausztriai magyarságot, hogy visszatér a magyar nemzettesthez. Erről senki nem beszélt. Tehát az identitást nem engedjük működni. Nem engedjük működni, valami miatt elfojtjuk. Pedig tudnunk kell, hogy az európai közösség is erős nemzetállamok szövetsége. Ugye Adenauer annak idején, meg az európai közösségnek a kitalálói, kigondolói ezt így definiálták. Mi van a második forrás? A szolidaritás. Hát kérem szépen, hogy elgondolkodok rajta, hogy sokáig értem lakótelepi lakásba, talán 30 éven keresztül. Én szerettem lakótelepi lakásba lakni, mert nem kell semmit csinálni. Hazamentem, jött a meleg víz, minden ott volt. Ha nagyon meleg volt, kinyitottam az ablakot, kiment a meleg. Az egy kényelmes életforma volt, és dolgoztam reggeltől estig. Meg ott voltak a gyerekek, állandóan melegben voltak. Tehát ez egy kényelmes élet volt, szerettem ott lakni. De mindig elcsodálkoztam azon, hogy amikor lementem a lépcsőn, vagy fölmentem éppen az emeletre, egymás mellett lakó szomszédok még egymásra se köszöntek. Nem úgy bekopogott volna a másikra, hogy 3 napja nem láttalak, nincs valami probléma, nem kell segíteni. Ne váltsam ki a gyógyszeretet, vagy megyek vásárolni, ne vigyek neked valamit. Észre se veszük egymást. Tehát ez olyan döbbenetes volt számomra, hogy ott együtt élt abba a házba, nem tudom, 300 ember, de a nagy része még egymásra se köszönt. Elrobogtak egymás mellett. A gyerekek is úgy tett, mintha észre se venne, elrobogott mellettem. Igazán nem foglalkozunk egymással. Főleg nem foglalkozunk az elesettel, nem figyelünk rá igazán. Elmegyünk az utcán, az utca járdán üldögélő mellett. Nem kérdezzük meg, hogy van-e valami baja. Félünk tőle, mely bajba kerülhet az ember, még valami gondja lehet ebből. Nem működik igazán a társadalmi szolidaritás. Napjainkban pedig ezt a makroszinten is el lehet mondani. Hát olyan intézkedések születnek, amelyek nem a nagy közösségek, nemzetközösség, hanem egyes embereknek a kiváltságait teremtik meg, illetve azt akarják megteremteni. Szétszakad a társadalom, szegényekre, gazdagokra. Nem működik igazán a társadalmi szolidaritás. Most bajba kerül a társadalom biztosítás, ugye már nem jó, jobb lenne piacon versengő biztosítókat csinálni, majd a verseny, az egymás közötti, a biztosítók közötti verseny, az majd leszorítja az árakat, és halihó, milyen jó lesz az nekünk. Mindig, amikor ezt hallom, azt kérdezem, hogy mutasson már valaki nekem Pesten mondjuk egy olyan kaszkó biztosítót, ahol egy 30 éves ladát biztosítani lehet. Ugye a verseny az soha nem az elesettér megy, az mindig a kisebb kockázatot jelentő alanynak a megszerzéséért megy. A harmadik nagy forrás a család. Ugye a családokat sem támogatjuk ma igazán. Nem támogatjuk, mintha a család az valami régi, avit, ugye konstrukció lenne, tulajdonképpen nincs is rá szükség, bár ilyen immelámmal vannak ilyen családtámogató rendszerek, de igazán családtámogató politika nincs ma Magyarországon. És nem csak Magyarországon, nagyon sok más országban sincs. Most eszembe jut a Németországban nemrég végzett tanulmányon, megkérdeztek német gyerekeket, hát 18 és 24 vagy 26 év közötti Samuel az pontosan tudja, hogy a család milyen komoly energiaforrás. Milyen biztonságot, főleg a keresztény család, ugye, ahol van egymásért viselt felelősség, gondoskodás, milyen biztonságot tud adni az embernek. Aki nagy családba él, az tapasztalhatja ezt. Hogy a gyermek az nem gond elsősorban. A gyermek az egy öröm forrása, és ehhez így is kell viszonyulni. Nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy az ember a munkáját, amikor végzi, akkor azt kétféle módon lehet megközelíteni. Az egyik vagy szeretem, amit csinálok, vagy megszeretem, amit csinálok. Minden más depresszió, tessék csak végig gondolni. A gyereket is, akit kap az ember, ha szeretni kell, ha szeretni kell. Az az energiáknak az egyik nagy forrása a gyermek. Micsoda badarság azt mondani, hogy fiam, ne nősülj meg, lányom, ne menj férhez, mert jön a gyerek, azt akkor vége a karrierednek. Hát nekem is vannak gyerekeim, mégsem lett vége a karrieremnek, bár soha nem tudhatjuk, mire hazamegyek, mi lesz. Mindig ebben a bizonytalanságban éltem, de én mindig szerettem, amit csináltam, minden helyzetben jól éreztem magam, föltaláltam magam, és mindig volt bennem egy kis tehettek, egy szívességet, magatartás, ugye lábra álltam akkor is, amikor elvesztettem az állásaimat, mert velem is itt a történelmek viharában háromszor is előfordult, ez mindig jobban jártam, amikor újra kezdtem, újra építkeztem, és szinte élveztem az építkezést, mert élni jó, és főleg egészségesen, testi, lelki épségben élni, az egy varázsos, jó, euforikus érzés. Nekem nagy családom van, ugye mi öten vagyunk gyerekek, kötünknek van 24 gyerekünk, sokan vagyunk, ugye édesanyámnak, aki most lesz 80 éves, 27 dédunokája van. És amikor összejön a család, vagyunk 110-120. És annak ellenére, hogy ezt ritkán tudjuk megtenni, évente kétszer-háromszor a visegrádi nagyházba, mindig amikor oda megyek, ugye rettenetes zsivaj van, szaladgál az a sok kisgyerek, és akkor az ember arra gondol, hogy Jézus, hogy fogom ezt túlélni, és akkor eljövök, akkor föl vagyok töltődve. Föl vagyok töltődve. És megsimogatom a gyerekek fejét, cucuskám, bucuskám, a nővérem, akinek 90, ugye oda jön, azzal, hogy persze mondod neki, hogy cucuskám, bucuskám, mert nem tudod a nevét, tényleg nem tudom már a nevüket, mert annyian vannak meg, hogy ezek a kisgyerekek gyorsan nőnek, mindig más ruhában vannak, és körülbelül tudom, hogy hova tartoznak, de ha valami gond van a családban, mindig van kit megkérdezni, hogy akkor most nem magyaráznád el neki a matematikát, vagy nem tudom én, hogy a nagyobb gyerek udvarol, nehogy ez meg az meg baj legyen, jó társaságban, rossz, de én ismerem azokat, nyugodt lehet. Tehát mindig van kihez fordulni. Tehát ez a közösség, a családi közösség, ez védi az embert. Ez védi. Ettől az ember egészségesebb lesz. Statisztikai tények is igazolják. A családban élő, főleg még a hívő keresztény ember, az a születéskor várható átlagos élettartamát tekintve évekkel jobbra számíthat, mint a elhagyott, esetleg magában élő, kiszolgáltatott, közösség nélküli ember. Hogy az egyedül élő ember az olyan, mintha meghámoznák a lelkét. Tehát ha nem veszi körül szerető közösség, az nagyon kiszolgáltatott, annak nagyon sokféle baja lehet. A hit ugye a negyedik nagy energiaforrás, az pedig nem kevesebbet jelent, legalábbis az én megfogalmazásomban. És én ezt sokszor tapasztaltam, hogy ez így is van. Én a hitet azt úgy élem meg, hogy a mindennapokban ezt el kell mondjam. Tehát én nem a templomba járó vallásos ember vagyok, de én nem a vasárnap élem meg a hitemet, aztán befejeztük, én két lábbal állok a földön, harcolok is, küzdök is, mint ahogy tetszenek időnként látni, veszekszem a televízióba, meg benne vagyok nagy közéleti vitákba, de én a hétköznapokban élem meg a hitemet, mert egyébként ketté válik a dolog, tehát nem lehet hívő embernek lenni vasárnap a templomba, és a hétköznapokat pedig ugye valami gyötrődő, rossz érzéssel ugye végig darálni, nem, a mindennapokban kell megélni ezt a hitet, mert a hit, az ima szerintem nem kevesebb, mint a sokszor megváltoztathatatlannak gondolt világfolyamatokba való beavatkozás, aktív beavatkozás nagy lehetőség. Ezt jó, ha mindenki végig gondolja. Igenis, az imával, a fohásszal be lehet avatkozni az aktív világfolyamatokba. És a hit a mindennapokba ad az embernek egy olyan erőt is, ami nem kevesebbet jelent, mint magát a kinyilatkoztatás. A kinyilatkoztatás végül is arról szól, nekem legalábbis arról szól, hogy minden problémára van megoldás. Kódolva van megoldás. Ezeket a kódokat kell föltörni. És a napi munkákkal, a napi igyekezetünkkel ezeket a kódokat törjük fel. És megtaláljuk a problémákra a megoldást. Tehát a hívő ember az bátran lehet optimista. Az hiheti, hogy az ő jövőbe vetett építő, offenzív, optimista irányultsága az igenis a világ folyamatokat befolyásoló tényezőként jelenik meg, a negyedik nagy pszichés energiaforrásként, amelyik az ő tudattalanját föltölti energiával, és ebből az egész nemzetközösség számára egy bizonyos energiatömeg származik, hogyha ezt sokan csináljuk, nagy közösségekben műveljük, vagy ezt a megközelítést alkalmazunk. Az emberi psziché az pedig nagyon érdekes, ha egy kedves történetem, sokszor elmeséltem, mindig ilyenkor eszembe jut. Na, Kerényi Imrét tetszenek ismerni, ugye? Na, Kerényi Imre, nagy művész, nagy dramaturg, és ő rendezte ezeket a Történelem főutcája rendezvényeket. És hát ez mindig élmény volt, mert Kerényi Imre megjelenik valahol, ott még a falak is mozognak, tehát ő ott a mindenbe mozgat, és hát ki van adva parancsba, hogy ott kell lenni kezdéskor, mert akkor mindenkit fölvonultat a színpadra, és akkor bemutatás van, és hát mozog minden. Na. És mentem, ha jól emlékszem, Nyíregyházára, és a 6 órakor kezdődött a rendezvény, és későn indultam el Pestről, magam vezettem, ilyen sötét, ködös este volt, csöpörgött az eső, és hát nem lehetett odaérni, tehát láttam, hogy képtelenség odaérni, és előre gondolkodtam már, hogy mit fogok Kerényi Imrének mondani, hogy most akkor mi történt velem, hogy igaz is legyen, meg is magyarázzam meg, nem találtam megoldást se. És akkor valami ilyen szikra gyúlt az agyamba, hogy hát ugye friss szemüveges vagyok, időnként már hordok szemüveget, és akkor eszembe jutott, hogy az autó kesztyű tartójában ott van a vezető szemüvegem, kikotortam, megtaláltam, föltettem, és hát ebben a ködös időben az ember jobban lát, jobban láttam, gyorsabban tudtam hajtani, jól éreztem az utat, ugye ismerik azt, amikor az autóvezetésnél, hogy megjön a biztonságérzete, az ember megjött a biztonságérzete, ráléptem, és pont 6-kor odaértem, megálltam a nyíregyházi sportcsarnok előtt, kiszálltam az autóból, és a levettem a szemüveget, és észrevettem, hogy nincs benne az üveg, mert a feleségem lejtette az előtte pár nappal, és így mellé tettük oda a kesztyűtartóba az üveget, nem ott van az üveg. És hát orvos vagyok, és hát foglalkozok ilyen kérdésekkel, de magam is meg voltam döbbenve, ezt Kerényi Imrének nem mertem elmesélni. Bementem, de mi akkor a bemutatásod, még akkor is ez járt az eszembe, hogy hogy az ördögbe láttam én jobban ezzel a szemüveggel a lukon keresztül, de jobban láttam, tisztában láttam. Tehát ha az ember úgy ráhagyatkozik egy kicsit a dolgokra, az Istenre, a hitére, ha bízik abba, hogy az imájával valóban világfolyamatokat tud befolyásolni, akkor dolgok mennek, de ha ez nincs, akkor nem mennek. Tehát azt is tudni kell, ha ez nincs, akkor nem mennek. Nagyon nehéz persze ezt a magatartást a nagy tragédiák után is az embernek ugye továbbvinni. Mégis ezt javaslom mindenkinek, mert életmentő program is, ugye a bizakodó embernek a szervezetébe endorfinok szabadulnak fel, főleg ha az ember mosolyog. Sokszor mondtam a nővéreknek, akikkel dolgoztam, hogy mosolyogjon már Gizike, mosolyogjon már Julik, és mindig haragudtak először rám. Aztán mosolygós lett az osztály. Mosolyogtunk, jobban gyógyultak a betegek, jobb érzéssel végezték a munkájukat, mert a beteg nem csak a tablettától gyógyul, amiről most szó van, a gyógyítás az egy spirituális dolog is, ahhoz mosolyogni is kell, meg együttérzés, empátia is kell a gyógyításhoz. Ezek, akik most ezeket az egészségügyi törvénytervezeteket csinálják, ezek nem is jutottak el odáig, hogy rájöjjenek, hogy a gyógyítás az nem csak matéria, meg molekula, meg azért, hanem ez egy spirituális ügy is, ez pedig nagyon nehéz kodifikálni. Tehát mosolygott az osztály, és pontosan tudták a nővérek és az orvosok is, hogyha mosolyognak, akkor a szervezetükbe endorfinok szabadulnak fel, amelyik megvédik a koronáriájukat. Úgyhogy ezt mindenkinek javaslom. Egy-egy ilyen este is, ha jó hangulatban telik el, akkor az bizony érvédő program is, életvédő program is. Tehát érdemes jókedvűnek lenni, érdemes a közösségben valamiféle pozitív, optimista hangulatot vinni. Mondom még akkor is, hogyha sok okunk úgy tűnik, mintha nem lenne az optimizmusa. A kegyelem pedig működik velünk. Ugye sokszor eszembe jut Adinak a nagyon szeretett két sora, amikor azt írja Ady Endre, hogy a nagy bánatába szerelmi csalódása, mindenféle betegsége megjelent, és összehomlott, és akkor azt írja, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul alát ölelt az Isten. Ezt észre kell venni. Magyarországon is kegyelmi állapot van. A magyarság életében jó ideje kegyelmi állapot van. Csak ehhez kellenek a receptorok, hogy ezt megérezzük, és ezt a javunkra tudjuk fordítani. Mert a gondviselés működik velünk, de csak akkor működik, ha mi ezt akarjuk. De nem lehet a szoba sarkából nézni, hogy milyen jó lépéseket, húzásokat tesz a gondviselés velem, mert csak rajtam keresztül működik. Tehát igenis, hogyha az ember nem teszi be a megnyíló ajtóba a lábát, mondom én, ugye ez erőszakos mikor, ugye ha nem nyomul, ha nem kész arra, hogy ha változik valami, akkor a megnyíló mozgásteret kihasználja, és ezt most a szó jó értelemben mondom, akkor ezek a mozgásterek hamar bezárulnak, az ajtó bezárul, és nem jutunk előre. Nekem sok olyan élményem van az életben, és nem akarok aztán sokáig anekdotázni, ami ezt bizonyítja. Végül is én sok mindent elértem az életembe, persze még sok mindent akarok, ezt jelzem zárójelbe, nem sokan örülnek neki, de ezt mind azzal értem el, hogy én odafigyeltem, amikor megnyílt az ajtó, betettem a lábamat. Én elvesztettem az állásomat, azt mondtam, kérem szépen, most megérintem a földet, fölszívom magam energiákkal, azt akkor megyek tovább. És aztán föl is szívtam magamat, meg se álltam Brüsszelig, ugye a nemzetközi gyógyszergyártók világ legnagyobb piaca központjáig, ahol át is vettem néhány hét alatt a vezetést. Ugye az igazgatója lettem a nemzetközi gyógyszergyártóknak Brüsszelbe, és végig jártam ezt az utat, pedig ott aztán Balkáninak néztek, amikor először ott én megjelentem, és aztán szépen egyre följebb ültem az asztalnál, aztán átvettem az irányítást. És ez a magatartás, ez nagyon kell, mert egyébként Európába elveszünk. Én azt tudom, mert tapasztaltam, hogy az európai közösség, az a nagy közösség, amelybe boldogulnunk kellene most, az nem segít nekünk. Onnan el kell hozni mindent. Ez a segítsége, hogy el lehet hozni onnan. El kell hozni, de ezért nagyon meg kell dolgozni. Tehát senki ne gondolja azt, hogy jön egy olyan időszak, amikor majd itt ömlenek a javak, meg ugye anélkül, hogy tenne valamit, ömlik a idézőjelben a kegyelem, és akkor ő valami nagy boldogságban és jólétben fog élni. Ilyen nem lesz. Az élet az a küzdés maga, és nekünk küzdenünk kell. És kérem szépen egy néhány gondolatot arról, hogy egészség, egészségügy. Már szóltam ugyanróla, ennek a kapcsolódása a hittel. És mik a nagy kihívások ma, amikor egészségről, egészségügyről beszélünk, mik a nagy kihívások előttünk. Ugye sokat gondolkozok azon, hogy ugye nekünk, akik végül is a professzionális gyógyítással foglalkozunk, nekünk ebben a korban hogy lehet hit szerint tisztességgel tenni a dolgunkat. Mire gondolok? Ugye ma az orvostudományok rakétasebességgel fejlődnek, ezt mindenki tudja, elképesztő dolgokat lehet megcsinálni, és most nem a családtervezési céllal történő lekötésre gondolok, hanem arra gondolok, hogy megjelentek új olyan orvostudományi, ezt azért említettem, ezt nem véletlen kiszólás volt, azért említettem, mert a tudomány sok olyan dolgot produkál, ami az emberiség javára van, és sok olyat, ami nincs a javára. A mi felelősségünk az, hogy szelektáljunk e között. A tudós nem fog. Általában nem fog. Ugye a madácsi szöveg igaz. Az ember ezt, ha egykor ellesi vegykonyhájában szintén megteszi. Ne legyen illúzió. Például azzal, hogy megfejtette a tudomány az emberi gén összetételt, a genomot, bele fog nyúlni az emberi génállományba az ember. A növényeknél már megteszi. Az embernél is bele fog nyúlni. A mi felelősségünk az, hogy ezt meddig engedjük. És azért volt a kiszólásom. Tehát az orvostudományok rakétasebessége fejlődnek, ma már nagyon sok mindent meg lehet csinálni, nem tudom én, ugye a genetikához kapcsolódjak vissza, ugye az intrauterin magzatnak meg lehet vizsgálni a génállományát, meg lehet állapítani, hogy ott betegségre predisponáló genetikai ártalmak vannak, ezt időnként vagy bizonyos esetekben génsebészetileg meg lehet oldani, mire megszületik a gyerek egészséges. Szerveket lehet átültetni, egyszerre több szervet lehet átültetni. Lassan ott tartunk már, hogy elméletileg megoldott a klónozás is, ugye állatokat már klónoznak, próbálkoznak legalábbis vele, nem sokára ugye az ember klónozása is. A tudomány által mint egy megoldott kérdés lesz, ami az emberiség számára természetesen tragikus kihatású lehet. A klónozásra azért nem szeretek sokat beszélni, mert megjártam egyszer egy kormányülésen, ezt még elmesélem, a Orbán úr vezette a kormányülés, jó hosszú kormányülés volt, és hát a végén a vegyes ügyek között egyszer csak odafordult hozzám, azt mondja, hát miniszter úr, magázottunk a kormányüléseken. Azt mondja, hogy van ez, hogy tele vannak alapok ezzel a klónozással, most akkor itt napóleonokat, pápákat, hadvezéreket, tudósokat fognak klónozni, szóval hogy lesz ez, most mondjon már valamit róla. Na hát én meg ugye, mint nagy klónozás szakértő, elmondtam, hogy nem kell ettől nagyon félni, mert biomasszát lehet majd klónozással előállítani, de hát azért az ember több ennél, hát lelke van, ugye szocializáció van, ezeket nem lehet klónozni. És hozzátettem, és itt jött a baj, hogy egyébként se érdemes, mert általában magas szintű döntéshozók, híres emberek nagyon is átlagos képességűek. És hát emlékszel, hogy Bartonyi Jánosnak esett le a tantusz, majd derültség támadt, és abba hagytam sürgősen a klónozással kapcsolatos eszmefutatást. Azóta is mindig eszembe jutni, hogy erről beszélek. Na tehát az orvostudomány majd mindent meg tud oldani. Viszont ma már nincs a világon olyan nemzetgazdaság, amelyik a modern orvostudomány minden áldását, minden ember számára, ráadásul az egyenlő hozzáférés esélyével nyújtani tudná. Nincs már ilyen. Tehát az orvosi lehetőségek, amelyek rakétasebességgel fejlődnek, és a gazdasági megengedhetőség között egyre nagyobb a feszültség. A kérdés számunkra, és egy nagyon nagy morális és etikai kérdés az, hogy egy adott gazdasági környezetben hogy lehet a modern orvostudomány áldásait optimális módon biztosítani az emberek számára. És ez nem azt jelenti, hogy mindenki mindent megkap. Mert az emberiség túlélni akar. Túlélni akar. Minél tovább akar élni. Ha elromlik a veséje, lassan ott tartunk, kicseréli a veséjét. Megráncosodik az arca, akkor kisimítatja az arcát. Jó minőségben akar élni, sokáig akar élni, de a nemzetgazdasági lehetőségek behatárolják a modern orvostudomány lehetőségeinek a mindenkinél történő alkalmazását. Tehát a nagy kérdés, és ez a nagy morális kérdés, az, hogy hogy tudjuk ezeket a lehetőségeket egy adott gazdasági környezetben optimális módon biztosítani az emberek számára. És erre megvannak a technikák. Anélkül, hogy én ebben nagyon belemennék, mert ezek már mély szakmai kérdések. A lényeg ennek az, hogy meg kell vizsgálni, hogy egy adott közösségben milyenek a megbetegedési, halálozási, születéskor várható átlagos élettartam, a csecsemő halandóság és egyéb viszonyok, és meg kell állapítani azt, hogy mik a legnagyobb népegészségügyi tehertételek. Ez folyik most nem sok sikerrel, mert most egy ilyen fiskális erős behatás, ugye ezt az egész ilyen irányú tervezést übereli. És ha megállapítottuk, hogy mik a legnagyobb problémák, mik ezek a prioritások. Ugye Magyarországon a legnagyobb probléma a daganatos betegségek. Most már nem a szívérrendszeri betegségek vezetik a halálozási megbetegedési statisztikákat, hanem átvették az első helyet nem olyan régen a daganatos betegségek. Tehát egy sorrendet állítunk fel, daganatos, szívérrendszeri, és aztán így tovább betegségek. És a forrásokat, a pénzt úgy osztjuk el, hogy oda jusson a legtöbb, ahol a legnagyobb problémák vannak, és kevesebb, ahol a kisebb problémák vannak. Mert akkor származik a pénz a forrás felhasználásából maximális, optimális népegészségügyi hozadék, tömeges egészségnyereség. Ugye érthető, amit mondok? Tehát ez azt jelenti, hogy prioritások mentén, elsődlegességek mentén elosztva és jól felhasználva a pénzt, születik a legnagyobb népegészségügyi hozadék. Most persze ez nagyon fájdalmas, ezt így elmondani nagyon könnyű, nagyon nagy morális kérdés ezt így kialakítani és csinálni. Amikor egyszer egy televízióban voltam, jól emlékszem, egy fiatal kis riporter hölgy, aki állandóan fogást keresett rajtam, mikor erről beszéltem, akkor azt mondta, hogy na akkor mondja meg, hogy mi az, ami nem fontos, vagy nem olyan fontos. És hát ugye ez nehéz, könnyű arról beszélni, hogy hát a szívérrendszeri beteg, szívinfarktus, tüdődaganat, ez milyen fontos, de hát mi az, ami nem annyira fontos. És akkor azt mondtam neki, hogy hirtelen jött a kérdés, élő adás volt, valamit mondani kell, ilyenkor nem ülhet ott az ember. És azt mondta, hogy hát nézze, hát például a reuma, meg a gyógyfürdő pancsolda, még ez is kicsúszott a számon, az nem annyira fontos. És akkor jól emlékszem, csak hogy mennyire nehéz ezt csinálni a napi élet, és mennyi konfliktussal jár. És hát befejeződött a műsor, beültem az autóba, bekapcsoltam a kis telefont, már csörgött. Hazánk összes nagy reumatológusa telefonált. Elsőnek Bálint professzor, hogy kedves István, azt hittem, eddig te értesz a szakmához. Tudtad, hogy ez a legnagyobb tömegbetegség, ennyi százezer ember, annyi százezer ember. És ott ültem, sötét volt, valószínűleg vörös fejjel, felelőssége a döntéshozónak, aki szervezi, csinálja ezt a dolgot, az nagyobb. Az nagyobb. Neki a pénzt úgy kell elosztani, ahogy az előbb mondtam. És ebben bizony előfordulnak ilyen helyzetek, hogy arra kevesebb jut. Tehát a nagy morális kihívás ez, amit itt az előbb megfogalmaztam. Népegészségügyi programunk erre a elvre épült. Nekem sok botrányos televíziós műsorom volt, ezt el kell mondjam is. És a sokból nagyon nehezen jöttem ki, de volt egy nagyon nagy élmény népegészségügyi téren. Megcsináltuk az Egészséges Nemzetért népegészségügyi programot. Nagyon büszke voltam rá. Ugye én a miniszterségem idején én szignáltam ezt. Én gyűjtöttem össze a tudósokat, akik ezt a 10 éves nagy programot fölépítették, amitől azt reméltük, hogy 10 év alatt a népegészségügyi mutatóinkkal fölzárkózunk az európai, nálunk boldogabb országok kutatóihoz. És soha nem fogom elfelejteni, csak hogy milyen az élet. Büszke voltam erre, a parlamentbe előadtam, nem volt politikai különbség se, nem lehet egy népegészségügyi programot nem támogatni. Tehát mindegyik politikai oldal ezt támogatta. Aki hangosabban, persze aki ugye ellenzékben volt, az csendesebben, de volt egy támogatás. És másnap beírtak a televízióba, a Napkelte című híres műsorba, annak az ösztűz vagy keresztűz, vagy nem tudom milyen műsorában, és álltam ott, vagy szerencsétlen a pulpitus előtt, velem szembe ült, állt a három tenor, ugye a Forró Tamás úr volt, meg elnézést, hogy a nevét említem, meg ez a Német Péter, nem is tudom, a harmadik, az a 168 órás fiú volt, láttam fenték a késüket, de gondoltam, hogy hát most mit fogtok csinálni, egy népegészségügyi program, ez volt a téma, mit lehet erről. És akkor kijött a Forró Tamás, és azt mondja nekem, hogy hát hogy van ez? Azt mondja, mi ez az egészséges nemzetért, ezt mindezt a szót nem szerették, népegészségügyi program. Ez az Orbán kormánynak valami új választási propagandája, vagy a PR miniszterének az egyéni akciója. És meg voltam döbbenve. Hát így lehet neki menni egy közszolgálati televízióba egy ilyen programnak, amikor több ország ezt előttünk már megcsinálta, és jobban boldogulnak az emberek, tovább élnek, egészségesebbek. És jönnek a hirdetések, hogy ez a predikció jó bemenjen az emberek fejébe, és akkor emlékszem, hogy na akkor lement a hídna, akkor a miniszter mondja meg, hogy akkor most hogy is van ez. És néztem ezeket az urakat, ott álltak, pocakosan, sápadtan, és azt mondtam nekik, hogy hát uraim, nem értem, hogy mi a helyzet. Hát mondom, nézzenek végig magukon, egy gyalázatos állapotban van. És hát érdekes volt számomra, hogy nagy zavar tört ki. Tényleg gyalázatos állapotban voltak. Ráncosak, kövérek, sápadtak voltak, gyűröttek voltak. És ami érdekes ebben, hogy kitört az óriási zavar, mert szembesítettem azzal a felelősséggel, amit ő visel ebben a kérdésben. És ez megmaradt bennem egy életre, azt átvettem a műsor irányítását persze, és ők a labdával nem nagyon rúgtak. Na kérem szépen, hát az egészségügy nagy konfliktusa, ezt is csak hittel és a hitből fakadó, ugye erkölcsi rendben, magatartásban lehet kezelni, mert rendnek kell lenni, mert a morálhoz a rend is hozzátartozik, és itt meg Jókai Anna jut eszembe, a nagy lelkű költőnő, aki ismerjük azt a versét, azt mondja, hogy öregisten, nagyisten, más remény nincsen, mint igazad, kegyelmed, hogy te szabj végül rendet, maradék országnak adj életes kedvet. Milyen zseniális. A nem tudós, aki ezzel foglalkozik, hanem a zseni, az pillanatok alatt eljut erre a következtetés, hogy jó kedv is kell hozzá. Kell az öregisten, nagyisten, ahogy ezt a profán megfogalmazást teszi, kell a jó kedv is, kell a rend is ahhoz, hogy boldoguljunk. És akkor valóban remélhetjük, hogy egy teljesebb lélekkel, egészséges testtel élt életet tudunk élni. Kérem szépen, hát itt befejezem talán azzal, most már ha verselni kezdtem, nagyon szeretem a verseket is, könnyen tanulok verseket, szeretem. Például a Csíkszeredába jártam, Csíkszereda, Makovec templom. Mentem Makovec templomba, látom itt is készül egy új templom. Ugye Makovec templom az egy kerek templom, szokatlan. Bemegy az ember, és akkor katolikus templom is, nem a homály, meg a hajós szerkezet van, ilyen elmélyülésre alkalmas ugye környezet, hanem rivalda fény volt a templomba, körbe voltak a padok, leültem, fölnéztem, üvegből van a templomnak a kupolája, és az üvegen keresztül 4 hatalmas, ilyen másfélszeres, kétszeres ember nagyságú bronzangyal bámul le ott az üvegen keresztül a imádkozóra. És az eszembe jutott a Vas Albert vers, látván ezt a képet, ahogy a művész összebontotta az eget a földdel, ugye az imádkozót az éggel, az angyalok figyelik közben, varázsos, aki arra jár, ne adja ki, kérem szépen, ott elmondani egy mi atyánkot, az egy olyan lelki felüdülés, lelki energia, pszichés energia. És a eszembe jutott a Vas Albert versemben minden benne van, amiről én itt beszéltem, vagy amit érintettem. Megint a zseni, akinek nem kellene genetikai ismeretek, meg Jung, meg filozófusok, Derrida, meg nem tudom. A zsenialitása révén ugyanazokra a következtetésekre jut, mint a tudós, aki a könyvtárakat bújva próbálja összerakni az életet. De azt mondja, talán még ezt a verset emlékszem pontosan rá, azt mondja, hogy az ember felelősségére fölhívva a figyelmet Vas Albert, hogy jól gondolja meg ki, mit cselekszik. De likasszák már az égben fönn a rostás, a csillagok tengeit olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint, és miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia. És ki mint vetett, azonképpen maradt, mert elfut a víz, és csak a kő maradt. De a kő maradt. A vers zseniális. A víz az élet, ami elfut a kövön, a kő a kollektív tudattalan, a nemzet lélek maga. Az életünk formálja ezt a követ, évszázadok, évmilliók, generációk alatt, de a kő az ott marad. És nem mindegy, hogy a jövő generációnak az élete vize milyen formát kövön fut keresztül. Tehát azt is mondhatom, hogy ugye Vas Albert nem kevesebbet mond ebbe a versébe, mint hogy az ember felelőssége, amit hordoz, az egy generációs felelősség. Felelősség a már elhunytért, követ formálta, az élőért, és a még meg sem születettért. És az ember ezt is végig gondolja, ez megint egy varázsos érzés. Hát nem semmi végre vagyunk a világban. Hát a fizikai elmúlásunk az nem a megsemmisülést jelenti. Hát tovább élünk a jövő generációba. A kollektív tudattal a kő ott marad, amelyik meghatározza a jövő generációnak a lehetőségeit és az életeit. Ugye sokan, akik rettegnek a haláltól, ha ezt végig gondolják, akkor kell látniuk, hogy az nem a megsemmisülését jelenti az embernek. Ugye az ember az örök életre hivatott, hívott lény. Hanem a felelősséget viseli a elhunytakért, apáinkért, az élőkért és a még meg sem születettekért. Halálában és életében egyaránt. A vers döbbenetes. És amikor ezt végig gondoltam ott a csíkszeredai körtemplomba, akkor azt mondtam, hogy összeállt a világ. Erről szól a világ, erről szól a nemzet, erről szólnak a közösségeink, erről szól a hitünk, és erről szól a hitnek a mindennapban, napok gyötrelmeiben. Én gyötrelmekről nem nagyon beszélek, mert gyötrődni nem szoktam, azon gyorsan túlteszem magamat, hogy én élem az életet, szeretek élni, valaki erre ráhangolja magát, akkor kiderül, hogy az élet az egy varázsos dolog. Amerikában, most Floridában, hogyha mindenekbe kimegyek, az amerikai orvos kongresszusa. Most 56-os ünnepségek is voltak. És hát ugye ott is a szép 56-os ünnepség volt, és erre gondoltam, mikor ott a beszédet mondta az 56-os kinti magyar közösségnek az ünnepén. És hát erről beszéltem, hogy az emigrációban nagyon nehéz lehetett az élet. De amikor ott a kérdések, meg utána jött a beszélgetés, kiderült, hogy eltűntek a határok. Eltűnt a 6-8-10 ezer kilométer, amilyen távolságban vagyunk egymás. Az identitás, a kő az összekötött ott is bennünket. És ahol beszélgettünk, hogy ki ment már el, ki jött, hol született gyerek, úgy éreztem magam, mintha itthon lennék. És ahol valaki azt mondta, hogy hát tudod, azt mondja, ebbe a korban élni nagy intellektuális élmény. Erre azt válaszoltam, hogy igen, hát néha kicsit fájdalmas, de nagy intellektuális élmény. És azzal fejezem be, hogy itt Magyarországon élni ma, ez különösen nagy intellektuális élmény. Még egy kicsit nehéz is ezt az élményt elviselni, de az ember egy ilyen optimista, bizakodó hangulatban viseli ezt, akkor még ez is javunkra válik, és ez is építő energiává válik, és nem rombol bennünket. Hát kérem szépen, köszönöm a meghívást, örömmel jöttem ide. Most már a köhögésem is elmúlt, mert a légkondicionáló kiszállította a torkomat, és hát kívánok ennek a nagyon szép közösségnek boldogulást, és találkozunk máskor is. Köszönöm, hogy meghallgattak.
csökkenteni, tehát itt a Balázs kimegy a folyosóra, Laci pedig bent azoknak, akik... Szia! Azok, akik szeretnének kérdést föltenni, toll is van nála, hogyha valakinél nincs toll, hogy legyetek szívesek, írjátok föl a cetlire a kérdéseket. Sokkal egyszerűbbnek tűnik, mint hogyha mindenki föláll, mondja a kérdést, vagy értjük, vagy nem értjük, mondja hangosabban. Tehát tegye föl a kezét, aki kérdést akar föltenni, és írja föl a kérdést utána. Körbe megy és a cetliket begyűjti, és akkor a doktor válaszol a kérdésekre. Azért ekkora papírt adtunk, hogy a kérdést is már limitáljuk, mert flopin leadott kérdésekre nem tudunk válaszolni. Az túl hosszú és... Na, szóval én nekem azonban, még addig is, amíg itt a kérdések születnek, túl azon, hogy még nem akarom megköszönni ezt az egészet, tehát még tart, még egy másfél-két órát rá kell szánnunk az estéből, de hogy azt kérdezném, elsőként addig ők is írhatják a kérdéseiket, hogy itt azért van tennivalónk is, és nem elég, hogyha ezeket a most így mondom, információkat tudjuk, hanem az életünket ebbe be is kell állítani. Tehát például ez a négy alap dolog, az identitás, a szocialitás, a család és a hit. Itt azért tennünk is kell valamit, mert magától ezek nem fognak megvalósulni, és az életünk szétesik elemeire, és sehol nem leszünk, hogyha nem tudjuk az értékeket megfogni, és itt azért zömmel azért a jelenlévők, mondhatom legalábbis az arcok alapján, hogy hívő emberek, itt a Péter atya, ott vannak kérdések, de azért a zöme azért hívő emberi, és hogy az embernek az elemi stabilitását az adja meg, hogyha én az Istenbe, a végtelen Istenbe belegyökerezek. Azzal az emberrel nincs mit kezdeni, annak mindig van élete, annak mindig van reménysége, mindig van jövője, az mindig talpra tud állni, akkor is, hogyha a világ esetleg beledöngölni a földbe, mert amiből az élete az az Isten stabilitása. Tehát amennyire most első lépésként én csak azt kérdezném, vagy mondani kérném, hogy esetleg néhány tapasztalatból fakadó, de az egész egészségügyet és az embert, mert abból áll össze a társadalom az egyénből, hogy mit tegyünk azért, hogy itt egy növekedés beinduljon, mit tennivágyó emberek vannak, nem a parlamentben, nyilván itt mindenki a kis területén, a családjában, a szűkebb közösségben, hogy mit tegyünk, hogy induljunk el. Még jönnek majd a kérdések.
Nagyon egyéni választ fogok belőlem fakadó választ adni erre a kérdésre. Először is tegyünk rendet magunk körül. Tegyünk rendet, és a napi munkánkat vegyük komolyan. Minden mozdulatunkat vegyük komolyan. Nem lehet elbújni a paraván mögé egy percre se. Ugye az ember azt csak gondolja, hogy most akkor félre gondolok, elszívok egy slukkot. Én nagyon ellene vagyok a dohányzásnak, szeretném, már híresültem róla, mert rengeteg tragédiát láttam ennek kapcsán. Nem lehet elbújni és azt mondani, hogy most nem látnak, most ezt megcsinálom. Minden mozdulatunk, cselekedetünk abba a kőbe beleépül. Minden, mint lenyomat, ott van abba a kőbe, amiről az előbb beszéltem. Tehát a munkánkat vegyük komolyan, a napi életünket vegyük komolyan. Amikor a gyerekkel foglalkozunk, vegyük komolyan. Figyeljük oda, és örömünket fogjuk benne lelni. Általában azt látom, hogy az emberek most olyan, azt mondja, hogy ideges, ideges, ezer felé figyel, vibrál, ide kap, oda kap, amoda kap. Nem érdemes. Nem térül meg. Tehát a napi munkát kell komolyan venni. Én a magam életében ezt csináltam, az apró munkát elvégeztem, mindig elvégeztem, mert az én életem érdekesen alakult, én orvos vagyok, és a 72-ben végeztem, én most már 60. évenben vagyok, na jól vagyok, azt szeretném mindenkinek mondani, de nehogy itt valaki reménykedjen, már akit elviszi a híreket, mert a hírek hamarabb hazaérnek, mint én. És orvosként kezdtem a pályámat, hányszor álltam a beteg ágy mellett a nehéz helyzetben lévő, esetleg élete utolsó perceit töltő ember, akiben olyan változások zajlottak le, amit nem lehetett megmagyarázni az orvostudományon és a biológiával. Amikor a halálfélelemmel eltelt ember egyik pillanatra a másikra megnyugszik, és ami elképesztő harmónia uralkodik el benne. Olyan változások, drámai változások vannak, amiben az ember nem nyúlhat bele. Transzcendens nagy energiák működnek, ott nagy dolgok történnek. És én megéreztem ezt, tehát én személyesen tapasztaltam azt meg, hogy nem vagyunk urai az életünknek, kell egy ráhagyatkozás is az Istenre, erre a általunk nem pontosan ismert, ugye, világra, és akkor az ember boldogan éli az életét. Aztán tovább léptem, ugye, vagy tovább léptem, hát vagy visszaléptem, ezt ki, ugye, minősítheti. Miután elmentem az Egyesült Államokból, szereztem még egy diplomát, azt is szerettem, ott tanultam ki, ugye, ott tanultam kint és igazgatási kérdésekben az egyetemen felnőtt fejjel. Beiratkozván ugye szereztem egy ilyen egészségügyi menedzser diplomát, hazajöttem, és akkor mindenféle állásokat töltöttem be. Három nagy kórháznak voltam az igazgatója, miniszteri biztosa voltam az egészségbiztosításnak, ahol végül is egy több mint 1000 milliárdos pénzalapot kellett felügyelnem. Gondosan végeztem az apró munkát, mindenre odafigyeltem, soha nem írtam úgy alá, hogy ne olvastam volna el az anyagot, tehát kellő jó defenzívával, de éltem az életemet, odafigyeltem. És hát aztán ugye vitt a szekér tovább, és azt mondom, hogy boldog emberként éltem meg a 60. életévemet, minden pillanatban odafigyelve arra, amit csinálok. Tehát rendet kell magunk körültenni, és oda kell figyelni arra, amit csinálok. És be kell fogadnunk azt a gondviselést és azt a kegyelmet, amire én utaltam, amit nem tudok megmagyarázni, nem tudok megfogni, de hogy működik velünk, az egészen biztos. Nem kell nekünk minden nap, minden percben igazságot szolgáltatnunk, meg az igazságot keresni, tenni kell a dolgunkat. Van, aki az igazságot szolgáltassa, és az igazságot tegye körülöttünk. Tehát én egy ilyen ráhagyatkozó, de ugyanakkor keményen két lábbal a földön élve élem az életemet, és úgy tűnik, hogy én ebben jól érzem magam, testileg, lelkileg egyensúlyban vagyok, kezelni tudom a környezetemnek a gondjait, problémáit. Ebben érzem jól magamat. Nem szenteskedni kell, hogy így mondjam. Nem elvonulni a sötétbe, és akkor ugye az embernek a Isten hitét megélni, hanem a napi döntésekbe kell, amivel előkészítek egy nehéz döntést, megélni ezt. Akkor kell odafigyelni és ott lenni, hogy azt jól csináljam. Jól csináljam, akkor rendben működik a világ körülöttem, és akkor jó érzéssel tudom élni az életemet. Nem is nagyon elmélkedtem azon, hogy tulajdonképpen a hit az tulajdonképpen micsoda. Bennem van, bennem él, és a minden napokban a munkám végzése közben segít engem. Tehát ahogy atya mondta itt, hogy meg kell érezni az Isten, valóban tudni kell, hogy van. A ráhagyatkozás az fontos. Bátran lehet ráhagyatkozni az ember, ezzel csak jól járhat. Nem kell ez valami különleges dolgot tenni. Nem kell. Az egyházi közösség az meg különösen fontos nekünk, nekem is nagyon fontos, mert az egyház mi vagyunk. Nem a pap, bocsánatot kérek, mi vagyunk az egyház. Meg ő is. De eszembe jut egy kedves történet, itt atyának mondtam, mikor idejöttem, hogy volt egy nagyon híres egyházi körlevél, vagy enciklika volt ez, ugye, a szociális enciklika.
Magyar körlevél volt.
Körlevél, ennek lehet ugye minősíteni, a szociális körlevél, amit a Gyulai Püspök atya és a Lukács Vigília szerkesztője, atya Lukács László készítettek, vagy ők koordinálták ott sok tudósnak a tevékenységét, és egy neves klubba ezt a Genfi Akadémiai Klubba ezt a szociális körlevelet megvitatták, és engem megkértek, hogy én az egészségügyi szociális kérdések szempontjából oponáljam, szóljak ezt hozzá, és ezt megtettem. És olyan érdekes volt, hogy ugye én kellő vérmérsékletű lévén elmondtam, hogy hát ez nagyon szép, mind nagyon jó, csak ki fogja ezt megcsinálni. Akkor most az egyház ezt megírta, de hát ezt a napi küzdelmekben ezt érvényesíteni kell, ez pedig azt jelenti, hogy kodifikálni kell, jogszabályokat kell alkotni, ugye kemény egymásnak feszülések lesznek, ugye érdeksérelmek támadhatnak, tehát ez egy közéleti harcban egymásnak feszül. hozzászólásokat, hogy a Mikola úrnak pedig mondom, hogy az egyház az nem avatkozik a napi politikai küzdelmekbe, és hát mondott mást is, amit itt nem idézek, kereszt nem arra való, meg rosszul éreztem magam, mert én meg egy aktív ember vagyok, és amikor leült, akkor azt mondtam, hogy, és az egyház így egyház, úgyis azt mondtam, hogy püspök atya, az egyházi tém vagyok, meg ő, meg ön, és láttam, hogy akkor a zavar tört ki, és hogy megmaradt bennem, de én azóta is tudom, tehát amikor ilyen beszélgetések során szidják az egyházat, meg nem jó beszélnek, akkor azért tudni kell, hogy az egyház mi vagyunk, tehát ezt az egyházat mi éltetjük. És ez egy nagyon nagy felelősség, mert ez az a közösség, amelyben mindazt, amiről én itt beszéltem, végezni tudjuk.
Adunk egy kis lehetőséget a kérdések végigolvasására. Én nem tudtam, hogy a Mária itt lesz, de ha itt van, akkor viszont énekeljen neki. Sőt, addig kell énekeljen, amíg a doktor úr a kérdéseket elolvassa, fölkészül rá. Na gyere csak, gyere csak. Mikrofon nem kell neked.
Tényleg nem tudtam, hogy ezt
így
Áládatlan te soha ne légy, a te teremtődhöz. Ám a madarak, mely korán reggel énekelni kezdnek, amire Isten őket teremti, el nem felejtkeznek. E pedig ember úgy teremtettél az ő szent képére, te benned vagyon az ő szájából kieresztett lelke. E tett unyává az érdelmédet, dicsért Istenedet, ne feledkezzél, hogy az Úristen teremtett tégedet. Te felkelted ben, és lefekted ben, dicsért Istenedet. Ne feledkezzél, hogy az teremtett tégedet.
Nem volt elég az idő. Gyere csak! Gyere csak!
Az Úristent magasztalom, jó voltáról gondolkodom, irgalmához folyamodom, mert meghallgat azt jól sehol, ó helyemet. Égi nagy irgalmasságát, hiszem Istennek hatalmát. Hozzám nagy jó akaratját, mely elfordítja a haragját. A kevéssel ostorozott, azzal engem el nem hagyott. Inkább kezéhez szorított, mint jó atya úgy oktatott.
Köszönöm szépen a kérdéseket. Valamint hamar túl leszünk, tényleg fegyverkereskedő az egészségügyi miniszter? Nem tudom, szemüveges, azt tudom. A identitáshoz nemzeti színű zászlót ki lehet-e tenni az új templomba? Gondolom, hogy igen. Ezt miért ne? A Szentendrei templomba, Péter Pál templomba, ahova én járok, rendszeresen kint van a nemzeti zászló, sőt, szentendrei művészek elkészítették a magyar koronázási ékszereknek hűmását, és az is kint van a templomban. A világban, és főleg nálunk most a pénz, hír, alvilág összefogása az Úr, mit tehetünk a szellemi-lelki kábítás ellen? Akkor mennyi időnk van? Hát kérem szépen, pénznék ellen. Pénz is kell. Pénz is kell. Az élethez sok minden kell. Kétségtelen most egy furcsa világban élünk. Hát a dolog az hosszú, mert az iskolákban kell kezelni gyerekeket. Ott kell kezdeni valami normális nevelést, ahol a gyerekeknek a erkölcsi értékrendjét kialakítják, és hát e szerint kellene élni az életet. Tehát van, aki azt mondja, hogy már az anyának a nevelésénél kell kezdeni a gyermeknek a nevelését. Csak annyit talán, hogy nagyon hosszú az az út, amit be kell járnunk, de ez nem szabad, hogy elkeserítsen minket. Sokan vannak úgy, hogy hú, hát ez egy évekig tartó munka. Kérem szépen, nem tudom, melyik proféta mondta, hát itt vannak szakemberek, ha ő az Úr nem azt kérte, hogy elvégezted a dolgodat, hanem úton vagy-e vele. Az úton létben meg kell találni az intellektuális élmet. Úton kell lenni, az egész életünk egy úton itt. Sokszor gondolkodok most már így a 60. életében, hogy mit lehet itt megcsinálni. Csak csinálni lehet a dolgunkat. Csinálni lehet, de az örömmel töltheti el ez az embert, hogy úton van. Tehát itt is nagyon nagy bajban van a magyarság, én ezt nem is rejtem véka alá. Nagyon beteg ez az ország, beteg ez a nemzet. De nem igaz, hogy nincs felemelkedés. Kinek a maga területén kell mindent ennek érdekében megtenni. Az oktatást azt kiemelten fontosnak tartom, mert ott súlyos bajok vannak most. Folyamatos népességfogyást hogyan lehetne megállítani? Ez is egy jó kérdés. Kérem szépen, hát, hogy eszembe jut, volt Tőkés László úr és édesapja, püspök úr és édesapja szervezte a Félixfürdőn egy népesedési konferencia. Több ezeren vettek részt. És úgy alakult, hogy én egy ilyen előadási blokkba, egy ilyen kis kerekasztalba voltam, a Szabó püspök úrral, a református püspökkel, aki egy rendkívül felkészült ember is, egy nagyon jó előadó. És hát ugye, hogy ma mondjuk, hogy nyomtuk a szöveget ott, hogy rengeteg fiatal volt, egyetemisták, főiskolások, ültek ott hosszú tömeg sorokba, és az aggódva láttuk, hogy nem nagyon, ezek a tudományos megközelítések, hogy a migrációs politikát hogy kell alakítani, családtámogatást, nem nagyon villanyozták föl őket, hogy néztek, hogy el voltak, semmi. És akkor a püspök úr kifakadt, és azt mondta, hogy hát hiába beszélek én nektek. Hát nem értitek, hogy csak Ábrahámnak és Sárának adatott meg, hogy 90 éves korukban szülessen gyerekük. És akkor mindjárt kiderült, hogy miről szól a történet. És itt is azt mondom, hogy nem olyan bonyolult dolog ez, vállalni kell a családot meg a gyereket. Örömforrás a gyerek. A gyerekek óckodnak. Most azt mondja az én kislányom is, most már nekem van unokám, ugye a kislányomtól, a fiam is most már megnősült, hogy hát a gyerek most több gyereket szeretnének, de hogy mondjam már el én, hogy mi lesz itt, meg mire szállíthatnak. Hát mondom, ezt ikem, mondom, figyelj, de hát amikor én születtem, 1947-ben, hát mi volt itt? És a szüleink ötünket vállaltak. Hát azért van mégiscsak más a helyzet, hát mosógép van, hát minden van, tud, mosókonyhán. Hát mosókonyhában mostak, volt egy mosókonyhánk, előtte szappant főztek, közben megetették a malacot. Hát ez elképesztő, ma már el sem tudjuk képzelni, hogy mi volt. Hát ma miért nem lehet vállalni? És én azt tapasztaltam, hogyha az ember belevág valamibe, és most nem feltétlenül a gyermekre gondolok, és nem csak arra. Ha belevág valamibe, akkor az mindig megy, mindig sikerül. Ha belevág, megteremtődnek hozzá a feltétele. Jó Isten megteremti hozzá a szükséges feltételek, és megadja a biztonságot is hozzá. Ez megint olyan, hogy nyugodtan lehet hagyatkozni rá. Nem kell ettől félni. Tehát eszembe jut ez a kis jelenet, hogy erről szól a történet, egy férfi meg egy nő. Valami mégiscsak erről szól. Hát azért, bár voltam már olyan fórumokon is, ilyen liberális fórumokon, hogy bemutattam a feleségemet, aki egy nő. Ugye? Ma már olyan ficamok vannak, hogy az ember elképesztőnek tartja. Tudnék erről sokat mesélni, hogy milyen módosító javaslatok jönnek például ez a művimeddővétételhez kapcsolatban. Tudni, elképesztő. Liberális oldalról. Nem is liberális, hanem gonosz. Gonosz indítatás van. Ma gonosz az intelligens, az dolgozik közben. Azt mondja, a miniszter, hogyan látja, ha Molnár Lajos, Molnár népszerű ember lett, megvalósítja a programját, mi vár ránk egy év múlva? Hát nem sok jó vár ránk, ezt meg kell mondjam. De hát a nép megszavazta ezt a kormányt. A kormány most beindult gőzerővel, egymás után nyújtja be a törvénytervezeteket, összehangolás nélkül, de az egészségügyre nézve egy súlyos forráskivonás és egy olyan strukturális csonkításra készül, ami elképesztő. Ma is ezzel töltöttem a napomat, megpróbáljuk megfékezni ezeket a flugos futamokat, nem mindig sikerül, és nem úgy, mint ahogy mi szeretnénk. Ők vannak hatalmon, a nép őket szavazta meg a hatalomba, ővék a pálya. Mi kármentő akciókat tudunk folytatni, és bízom benne, hogy egy-két nagy kártételt meg tudunk akadályozni. Nagyon nehéz a helyzet, ezt meg kell vallanom. Nem lesz ennek jó vége, de hát igyekszünk, kérem szépen. Mégis érdekelne, hogy milyen törvényeket fogad el várhatóan ebben a hónapban a csekély parlamenti többség az egészségügyről. Hát tegnap elfogadta a gyógyszerbiztonsági törvényt, mindenki tudja, ugye patikát lehet alapítani plázákba, meg ugye mindenféle helyeken, ki lehet vinni a gyógyszerek egy részét benzinkutakhoz, kérdezze meg benzinkutasát, pénztárosát, ugye majd így fog hangzani most már a kérdés. És hát ugye mindenféle liberális elveket érvényesítettek most a gyógyszerpiacon, és a másik törvény az pedig a kamarai törvény, ugye mert a szakmai kamarák, a hivatásrendi köztestületek útjában vannak ennek az akaratnak, nagy akaratnak, az egészségpolitikai nagy akaratnak, ezért a kamarákat szétszúzták azzal, hogy a kötelező tagságot megszüntették, mint az egyik fontos intézmény benne. Most van a költségvetési törvény a parlament elé, előtt pénteken nyújtották be a kórházcsökkentő struktúrát alakító nagy törvényt, és még soron van a biztosítás felügyelet, és még egy néhány ilyen nagy egészségügyi törvénytervezet. Mindegyiket sürgősséggel tárgyalja a parlament a köztársasági elnöktől mindegyik esetében. Gyors azonnali kihirdetést és sürgősségi eljárást kérnek. Mi igyekszünk ezeknek a kártételeit csökkenteni alkotmánybíróság segítségével, köztársasági elnök segítségével, tehát azt tessék el, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a kártétel, de teljesen annulálni ezt a sajnos azt kell mondjam, romboló akaratot nem tudjuk. Orvos számára mi várható a reform után? Hát kérdezzük, az orvos felesküdött ember, tennie kell a dolgát, gyógyítania kell a betegeket. Sajnos nagyon sokan készülnek külföldre, Amerikában is láttuk, rengeteg magyar orvos van kint, most nem is akarnak hazajönni. Tavaly előtt még azzal ostromoltak, hogy lehetne hazajönni és itt praxist alapítani, most nem akarnak hazajönni. Általában ezek az elmúlt hónapok eseményei nagyon rossz hírünket keltették a világban és a kint élő magyar tengeren túlélő magyar közösségekben is. Ez egy érdekes kérdés. Aztán Bikola úr, önnek mennyi a vérnyomása és hányas a pulzus? A pulzusot megszámoltam az előbb, még a művésznő énekelt, 72 promin, tehát abszolút tökéletes. Vérnyomásomat nem tudtam megmérni, de rendben van a vérnyomásom. Nem tudom, miért érdekes a kérdés, mert hogy... Na mindegy. Éttesben éprélek, van köztük fontossági sorrend, nincs a 2-1. Ezt én mondom, a 2-1. Nincs fontossági sorrend, éptesben éplélek, éplélekben éptest lakozik. Ugye a latin mondást a mens corpore sano, ugye ezt meg is fordítottuk, és a éptesben éplélek, éplélekben éptest megközelítés az igaz, a 2-1. A népességfogyás problémája is visszavezethető a lelki energiák beszűkülésére, mi lesz a Kárpát-medencei magyarsággal. Hát kérem szépen, nyugodt építkezés kellene már, hogy legyen. Szóval az a nyúl, amelyiket állandóan üldöz a kutya, vagy a vadászhoz nem szaporodik, most bocsánatot kérek, ugye mondta az egyik szociológus. Tehát az az ember, akit állandó változásokkal, állandóan egy ilyen kiszámíthatatlan helyzetbe hoznak, az nem képes normális életet élni, ott nem tudnak a családok prosperálni, tehát ott baj van. Tehát nyugodtan kellene élnünk ehhez. Én bízom benne, hogy azért ez elkövetkezik. Úgy tűnik, rendszerváltáskor erre nem gondoltunk, hogy hosszabb az út, nehezebb az út. Több nagy hullám van benne, de ennek ellenére csinálnunk kell. Azért csak küzdjük magunkat előre, én azért ennek látom a jeleit. De ez egy nagyon nagy kérdés. Kérem, megint azt mondom, hogy ráhagyatkozás. Bátran bele kell a dolgokba vágni. Bátran bele kell vágni. Fiam, lakást vesz, hogy fogja össze, hogy fogja visszafizetni a bankkölcsöt. Ugye nem gyűjtöttünk tőkét életünkbe, jól élünk, de hát nem vagyont nem gyűjtöttünk. Ugye neki is erőfeszítéseket kell tennie azért, hogy lakáshoz jusson, fel kell venni. Hogy fogja ő visszafizetni? Mondom, vedd fel a hitelt, vissza fogod tudni fizetni. Ez a jó megközelítés. Túlzott defenzíva van ma bennünk. Túlzott ilyen védekezés, túlzott biztonságot akarunk körülöttünk, és ez a ráhagyatkozás, ez igazán nem hatalmasodik el bennünk. Hogy áll most a Nemzeti Egységprogram? Hát nem jól áll. Napi szinten mit tehetünk érte? Közösségeket építünk. Akkor állunk jól. Suttogó propaganda, ezt mindig szoktam mondani, ez legalább olyan erő, mint a média. Jó, suttogó propaganda, az kell. És a közösségeket kell építenünk, és a közösségeket ápolni kell. Azt nem elég építeni, azt ápolni kell, azt etetni kell. Tehát ott programokat kell, jó programokat csinálni, kis szakma, kis tudomány, kis elmélkedés, ahol mindenki szabadjára engedheti magát, ahol eltűrjük az érdekes, nagyon érdekes Amerikában, amikor iskolába jártam, akkor ugye felvetődött egy kérdés. Mondjuk ilyen kérdés, hogy mondjuk Magyarországnak és nem tudom én, Görögországnak van-e közös határa. És akkor nem az volt, hogy a tanár, a professzor azt mondta, hogy aki ezt felvetette, hogy hát micsoda hülyeséget beszél. Na, beszéljünk róla, beszéljük meg. És megbeszéltük. Utána akkor kiszavaz amellett, hogy közös határa van, kiszavaz amellett, na hát akkor eldőtt a kérdés, mentünk tovább. Senki nem volt megszégyenítve, mindenki eleresztette a gondolatait, és valahol mindig kijött az az igaz megállapítás, amit aztán rögzítve mentünk tovább. És ez egy kis butaság, de ez így történt. De ez volt az amerikai jó nevelési stílus, és nekem tetszett. Mert az emberben van egy normalitás iránti érzék. És normalitást követ. Szokott gyógyszert szedni a beteg? Ez igazság az, hogy nem voltam beteg. Nem, hát azt rajtam a gyógyszergyártók nem gazdagodtak meg. Előfordult lázas voltam, bevettem egy lázsiapítót, de komoly betegségem, hála Istennek nem volt. Az ember lelke, teste egyensúlyban van, ha jó kondícióban van az ember, jó kell fölöltözni, jó kondíció, ne lássa senki rajtunk, hogy roskadozunk, még akkor sem valami bajunk van, akkor kevésbé ér el minket a betegség is. Szóval aki mozog, sportol, edzi magát, lelkét is edzi, olvas például, ugye egy kicsit műveli magát, követi az eseményeket, híreket ugye helyére teszi, földolgozza ki a saját világába. Az ember egészségesebb, a betegség nehezebben érje. Hogyan érte meg a tavaszi országgyűlési választásokat, a másképp ítél meg a kampányt, a felkészülést? Hát persze nehezen értem meg. Ha már ez a kérdés elhangzott, akkor el kell mondjam, hogy a legnagyobb bajnak a jobboldali politikában, a polgári politikában azt tartom, hogy nem értékek mentén folyik. Elkerüljük az értékvitákat. Nem szabadna, bele kellene menni. Ugye én a kampányban ezt csináltam, kaptam is ideget, meleget, nem az ellenségtől, mert az jó érzés, amikor a kis párt nagy embere támadja az embert, az az jó érzés, hát akkor helyén van, akkor rendben vagyunk. De a belső támadások azok nehezek. Tehát a jobb oldal megosztott, igazán nem tudunk értékek mentén vitákat végigvinni, és egységes állásfoglalásra szert. Ez nagyon nagy baj. Ennek következtében nincs hosszú távú nemzetstratégia. Ez a legnagyobb baj a jobb oldalnak, és ezért vesztette el a választásokat, mert a gondviselés se tud minket támogatni, ha nincs egyenes vonalú, hosszú távú, kiszámítható irányultság. Ezt a jobb oldali politikában rendbe kellene tenni. Hogy most ebben az ellenzéki pozícióban ez sikerül-e, nem tudom, de kaptunk 4 évet, hogy végig gondoljuk ezt a történetet. És még az is lehet, hogy ez a 4 év javunkra válik, mert nem véletlenül történt meg a választási vereség, és nem véletlenül kerültünk ki ilyen pozícióba. Ebből a pozícióból építkezni is lehet. Én ezt mondom mindig a környezetembe. Nem mondom, hogy mindig nagy a fogadókészség, de gyötörjük, gyúrjuk egymást, és ebből lehet, hogy még valami jó fog kisülni. Mi a valós szándék a kormánynak az egészségügye, hogyan lehet megakadályozni? Hát a valós szándék az egészségügye, most minden a pénzről szól, ezt tetszenek látni. Ugye a valós szándék az, hogy most finoman fogalmazok, eltűnt a pénz, üvegzsebek nem működtek, ellopták a pénzt, azt is mondhatom. Ugye most valami egyensúlyt kell csinálni, egy alacsony szinten konszolidálni kell, ez pedig az kell, mivel kívülről nincs pénz, források egy ilyen átalakításhoz, konszolidációhoz nincsenek, ezt belülről kell elvonni. Ez zajlik az egészségügyben, vizitdíjak, napi díjak, ugye a gyógyszer támogatás visszafogása és más területen, vagy az inflációnak a felgyorsítása, mert az is a mi adónk. Az infláció nő, az a szegény ember adója, az a mi adónkat jelenti. Tehát most forrás elvonás folyik az egészségügyből is, és úgy gondolják, hogy ha forrásokat elvonnak a rendszerből, akkor majd egy racionálisabb struktúrában, racionálisabb módon fog működni. Ez egy téves megítélés és egy téves gondolkodás. Nehéz lesz most viselni a szabad orvosválasztás, szabad intézmény választás megszűnését. Nehéz lesz nem a vizitdíjat, 300 forintot, hanem MNT mindenféle fizetési kötelezettségek lesznek. Tehát itt látom, hogy nagy izgalom van és a demográfiai kihatású dolog, ugye a gyereket vállalni akaró, vagy éppen már áldott állapotban lévő hölgyek között is, hogy most szülhetnek-e ott, ahol bizalma van, meg annál, akinél bizalma van. Sajnos ezek most pénzbe fognak kerülni. Elindult a egészségügynek egy ilyen elpiacosítása, piackonformált étele, ez a szép kifejezés erre, és ez a kormányzat ezt az egészségügyben, az oktatásban, szociális politikában, szociális normatívák területén mindenhol csinálja. Tehát sok jóra nem lehet számítani, de ezt a 3 évet, ha lesz ez 3 év, túl fogjuk élni, ki fogjuk ezt szépen bírni. A fontos az, hogy ne egy ilyen várakozó, depresszív, defenzív magatartásba, hanem használjuk ki ezt a 3 évet. Elvesztettük a választásokat, építkezni kell, más a hibákat ugye föltárva, másképp kell építkezni, hosszú távú stratégiát kell csinálni, és értékek mentén kell politizálni, ez teljesen egyértelmű előttem, nincs más út a hatalom megszerzéséhez, a hatalom pedig csak azért kell, hogy élni lehessen vele, ugye a köznek a javára. És akkor itt befejezem, mert ez nem politikai est, úgyhogy én itt most nem akarok tovább merülni a napi aktualitásokban. Még egyszer köszönöm szépen a meghívást, köszönöm a kérdéseket is. Én jól éreztem magam itt ma este.
mindannyian jól éreztük magunkat, és nem azért, mert itt volt velünk a doktor úr és beszélt hozzánk, nem azért, mert a Mária énekelt nekünk, hanem azért, mert ami miatt mindannyian jól éreztük magunkat, az azt hiszem, hogy mindegyikünknek az a, mondhatom itt várakozást, de talán sokkal inkább az, hogy azért jöttünk, hogy együtt elkezdjünk, vagy csináljunk valamit, vagy tehát, hogy működjön az élet. Na most, hogyha ha ennyi ember, 150 ember összejön, hogy működjön az élet, akkor születik élet, aminek persze kellenek, tudom én, forrásai legyenek, meg kellenek színesítői legyenek, de attól még az élet, az bennünk jelenik meg, bennünk bontakozik, és hogyha vannak emberek, akik élni akarnak, akkor ott lesz élet. Nem tudom, ez úgy jó.
Köszönjük szépen a doktor úrnak az előadást, ez egy gödöllőkönyv, hogyha netán kinyitja, képek vannak benne, nem kell sokat olvasni. És de minden esetre emlékként, hogy itt voltunk együtt. Köszönjük szépen.